Kedves testvérek, megmondom őszintén, nagyon nehezen állok előttetek, mert volt egy órám, amit el akartam nektek mondani. Jó óra volt, azért akartam elmondani, de 2-3 hete meghallgattam a prédikációt interneten, és mikor le akartam ülni, hogy meghallgassam, hogy elkészítsem a prédikációmat, vagy tanuljam, nem hagyott a lélek, hogy azt a prédikációval készüljek. Változtatnom kellett a gondolkodáson, és új prédikációval készültem, ezt, amit az interneten hallottam. Ez egy jamaikai lelkésznek a prédikációja. Ő másfél órát mondta el, most nekem erre kevesebb időm lesz, de nagyon fontos üzenete van mindannyiunk számára az idők jeleivel kapcsolatosan. És szerintem az egyik legfontosabb a mai világban. Így kezdte, hogy eszembe jutott el a Márk evangéliumának az első fejezetének a 15. verse, amikor... Hallottátok?
Nem, én csak ezt tudom, ezt a verset.
Ja, tudod a verset, azt hiszem, a prédikációt meghallgattátok. Amikor Jézus ezt mondja, elkezdi a szolgálatát, és ezt mondja, hogy betölte az idő, és elközelgett az Istennek országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Vajon miért mondta ezt Jézus akkor, szerintetek? Tudta, hogy 3,5 év múlva őt megölik, és következő 3,5 év múlva a zsidó nemzetnek lejár a próba ideje. Ugye? 7 év. Belegondoltok, mennyi 7 év? Pillanat alatt eltelt egy évvel megint, ugye? Mögöttünk itt a 2018-as év. Közel 2000 évvel később egy ugyanilyen helyzetben vagyunk. Nem tudom, mennyire vagytok ezzel tisztában. Csak itt nem a nemzetnek, hanem az egész emberiségnek a próba ideje fog lejárni nagyon hamar. Idejét pontosan nem tudjuk, de nagyon hamar le fog járni. Kérdés az, hogy vajon mi mennyire vagyunk ennek tudatában, és mennyire igyekszünk mi így élni. Mennyire próbálunk megváltozni ennek kapcsolatban. Be fogom bizonyítani, ez a 22 oldalas dokumentum. A pápaság, az ő barátai, az ő csatlósai azon dolgoznak, hogy bejön a vasárnap törvény. Nagyon rajta vannak. Időpontokat is fogok majd mondani, hogy ők hogy terveznek. Azért kérdeztem, hogy én hogy tervezzek, hogy mennyire menjünk bele. Tudjátok, mikor a városban az őrzők alszanak a városfalakon, akkor az a város nagyon nagy bajban van. Ha az emberek alszanak, de az őrzők ébren vannak, akkor nincs baj, fel lehet kelteni az embereket, ha támadás éri. De hogyha az őrzők alszanak, a lelkészek, a vezetőség, a családapák az otthonokba alszanak, és nem veszik észre az idők jeleit, akkor az a gyülekezet, az az egyház, az a család nagyon nagy bajba van. Nekünk szükséges, hogy felébresztjük az őrzőket, felébresztjük az egyháztagokat, a gyülekezeti tagjainkat, és utána elmenjünk és felébresztjük a világot is erre a nagy problémára. Hogy meg kell térnünk erre a bajra, ami nem sokára rá fog jönni a világra, hogyha nem fogadtuk el Jézusunkat. Kezdjünk is bele, és nézzük meg Máté evangéliumának a 24. fejezetét. Tudjátok, miről van szó ebben? Erről beszéltem a múltkor is. Igazából egy-két igére szeretnék csak majd rávilágítani. Itt a 3. versében, Máté 24.3-ba, oda mennek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezik tőle, hogy mik lesznek az eljövetelednek, micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Itt a tanítványok bepillantást nyertek a Máté 23-nak a végén valami óriási rettenetes dologba. Itt úgy fejezi be az ige, hogy pusztán maradik, hagyatik néktek a házatok, mondom néktek, mostantól fogva nem láttok engem, míg nem mindaddig, amíg míg nem ezt mondjátok, áldott, aki ő az Úrnak nevében. És 27. 37. vers, Jeruzsálem, kiki megold a prófétákat, stb. Ők ezt látták meg a 23-nak a végébe, és ennek adottában mentek oda Jézushoz, hogy mi lesz a te eljövetednek jelei. Én ezt nem akarom most létezni, mert tudjátok nagyon jól pontosan, a 4. verstől elkezdi Jézus mondani, mik történnek, majd eljutunk a 14. 15. vershez. 14. versbe, és az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jöjj el a vég. 15. vers, mikor azért látjátok majd, hogy a pusztító utálatosság amelyről Dániel próféta szólott, ott állt a szent helyen, aki olvassa, értse meg. Ha túl gyors vagyok valami, akkor szóljatok rám, csak próbálok. Hangosabban? Mit mondott Jézus? Mit kell tanulmányoznunk, ha meg akarjuk érteni az ő eljöveteleinek jeleit? Mire hívja fel a figyelmünket? Dániel próféta könyvét. Nagyon fontos volt, akkor is, ha Jézus felhívja a figyelmünket, egyértelműen, hogy mi időnkben is. Sőt, nekünk már megvan Jelenések könyve is, ami a Dániel könyvével párhuzamos. De menjünk is el, valaki tartja az ujját még itt Máté 24-nél. Lapozzunk is, menjünk át, kérjünk át Dániel prófétánknak a könyvére, és ott szeretném, nem tudom, most egy kicsit kérdezhetek, hogy ti hogy kerültetek be az adventista egyházba? Nem hát egy napiban, azt tudom, hanem a kerakba, hogy evangelizáció során, vagy barátok során, vagy hogy jöttetek be? Beszülettél, jó, te tudom. Voltak itt reformátusok, katolikus háttérrel, akik jöttek testvérek. Biblia órák tartásával. Tetszúni? Nincs az bányán. Tetszúni? Hasonló? Gondolom, ezek a biblia órák... Kazekáltak. Igen? Szép. Újság?
Jó
hír. De gondolom mindannyian tanulmányoztátok a Dániel második könyvét. Második fejezetét, a Dániel könyvét második fejezetét, ugye? Ez egy olyan leírás a Bibliába, ami még úgymond a világiakat is felserkenti, felkizökkenti az ő maguk világából, hogy ennyire le van írva a történelem, ennyire igaz, beteljesedett. Ugye? Az állóképről beszélek, mindannyian tudjátok. Nagyon fontos a Dániel második könyve az adventistáknak a szemszögéből és az életében is. Mi a közös szerintetek a Dániel 2.44-be? Valaki kérem szépen ezt olvassa el, és aki ott tartott a Máténál az ujját, az a Máté 24. 14. verse.
És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek Istenet, birodalmat, amely soha örökké meg nem romol, és az a birodalom más népre nem száll át, hanem szétszúzza, elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké.
Igen, köszönöm. A Máté 24.14-et elolvassa valaki?
És az Isten országának az evangéliumát hirdetik, mert az egész világban döntse, hogy minden népnek, és akkor jön el a vég.
Mi a közös szerint a kettő versben? Egy közös pont van.
Vég.
A vég. Egyik szempontból akkor jön el a vég, másik pedig azoknak a királyoknak az idejében támaszt a degek ura. Tehát a földi vég akkor jön. Összetöri az előző királyságokat. Mind a kettőben. Igazából a Dániel könyvében ez az első verse, ami Krisztus Jézusnak a második eljöveteléről beszél. Mi ez a kis kő? Itt az elején kis alapvető dolgokat fogok kérdezni tőletek, ezt szerintem mindenki tudja. Jézus Krisztusunk Isten országa, ugye, ami lejön kéz érintése nélkül és lerontja. Gyorsan átismételjük, ha nem tudná valaki. Ugye egy állóképről beszélünk, van az első a Babilon fej, arany jelképez, utána a ezüst, a Médó Perzsa, igen, utána a derék, a has, réz, Görögország, utána beszélünk a két lábról, vasról, az mi? Pogány Róma, igen, Kelet és Nyugat Róma, és a lábfej és a cserép, ott mik? A lábfejbe a cserép és a vas, ott mik egyesülnek egymással, a cserép és a vas, és ott mikről beszélünk? Egyház Róma és a Potestáns, most ez nem európai államok, sőt nem csak az államok, az egyházak. Ugye, mit üt meg ez a kiskő? És szétrontja az de hol üti meg? A lábát, lábfejét, ugye? A vas az a pápaságot jelenti, ugye? A pápaság honnantól meddig uralkodott? Emlékeztek rá?
1798-ig először.
Igen. Akkor miért nem akkor jött el Jézus? Nem akkor ütötte meg a pápaságot a kiskő? Engedjétek meg, hogy a nagy küzdelem, GC, 266. oldaláról olvassak. Az itt említett két időszak a 42 hónap és az 1260 egy és ugyanaz. Mindkettő azt az időt jelenti, amely alatt Krisztus egyháza a Róma elnyomásától szenvedni fog. A pápai fennhatóság 1260 éve időszámítás szerint 538-ban kezdődött és 1798-ban ért véget. Egy francia katonai egység megszállta Rómát és fogságba ejtette a pápát, aki aztán számkövetésben halt meg. Emlékeztek a Jánések 13.3 mit jövendől?
Hogy a halálosság
megjövődjön. Biblia megy tovább, és nem ebbe a 1260-as évekbe kell, 1260-as éves periódusba jött Jézus el, hanem megjövendőlte, hogy egy fej halálos sebet szenvedett a pápaság, ennek meg kell gyógyulnia, és újra ugyanolyan hatalom, ugyanolyan szuperhatalom, világot irányító hatalomnak kell lennie, mint ami volt 1538-1798-ig. Jelenések 13.3, és láttam, hogy az ő fejé közül, mint egy halálos sebben megsebesített, de az, hogy halálos sebben meggyógyítaték, és csodálván az egész föld követi őt, követi a fenevadot. Tehát, nos tudjuk, hogy akkor a lábfejbe a vas, az a pápaság. De mit jelent az agyag? Voltak itt több nézetek is, ugye? Az államokat jelent. A Babilónia fej nemzet, Pédoperzsa nemzet, ezüst a réz, Görögország nemzet, vas, Róma nemzet. Az agyag, de bizonyítsuk be, hogy ez így van a Bibliából. Nézzük meg Ézsaiás könyvének 40. fejezetének 15. versét. Itt azt írja az ige. Ími a népek, mint egy csöpp a vederben, és mint egy porszem a mérleg serpenyűn, olyanoknak tekintem. Miért hasonlítja itt a Biblia a nemzeteket? Mint egy csöppnek, vagy egy porszemhez. Igen. Jegyezzük meg ezt a igét, vagy írtuk fel. Menjünk is 1 Mózes 2.7-hez. Ádám teremtése, emberiség nem teremtése, nemzetek teremtése. Miből teremtette Isten az Ádámot és Évát? A földnek porából. És formál vala az Úr Isten az embert a földnek porából, nemzeteket, a nemzet földnek porából. Tehát mivel Ádám a nemzeteket képviseli, az emberiséget képviseli, így az Ádám is, és a nemzetek is porból vannak. De még egy jó magyarázat, Jób 33.6. Émé, szintúgy istené vagyok, mint te. Sárból formáltál, én is az vagyok. Megmondom őszintén, elővettem a héber magyar Bibliát, mert sokat nem hittem ennek a prédikátornak, de meg akartam magam győződni, hogy tényleg így van, és csak azt mondom, ami tényleg így van. A héber magyar Bibliában és az angol Bibliában is úgy van ez írva, hogy Jób 33.6. Lám, én olyan vagyok Isten előtt, mint te magad. Agyagból szakasztottam le. Tehát a port, a porszemet, a port, a sárt, agyagot ezt ő egyként kezeli, a nemzetekre gondolja. Tehát mondhatjuk, hogy a nemzetek, a világnak a nemzetei az az agyag, ami a vassal keveredik. Tehát mi keveredik az agyaggal? A pápaság, ugye? A vas. Nem tudom, kémiából azért szerintem, hogy mindenki tud, meg fizikából is, életből is, hogy azért a sár, az agyag, Bibliából is azért nem nagyon szokott keveredni, ugye ez két különböző anyag összetételű is. Menjünk vissza Dániel második könyvéhez, és amit én sem tudtam eddig, nagyon érdekes, mert a magyar Bibliából ez nem derül ki annyira, de az angolból és a héberben is pont így van. Dániel második könyvének a 41. Dániel második fejezetének a 41. részét olvassuk el. Hogy második részének 40. versét.
A negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas, mert miként az vas széttör és összegyűz mindent, bizony, mint a vas püszti, mind amazokat szézúzza és elpüszti.
A 41. vers.
41. Hogy pedig a lábakat és ujjakat részünk cserépből, részünk vasból állnak, láttál, a birodalom két felé oszol, de lesz benne a vasnak erejéből, amint láttad, hogy a vas eleje volt az anyag cserépel.
Köszönöm. Most elolvasom a Héber Bibliát. Én ide beírtam. Hogy pedig lábakat és az ujjakat részint fazekas cserepéből, részint vasból valóknak láttál, a birodalom kétféle oszol, de lesz benne a vasnak erejéből, amint láttad, hogy a vas elegyül a sáragyaggal. Egy versen beleszterül a mai, vagyis a magyar Biblia az agyagot agyagnak nevezi, de a Héberben először beszélünk fazekas agyagáról, és utána beszél a Biblia sáragyagról. Nagyon nagy jelentősége van. És a 41. versnek a második része, igen, az agyagcserépét már sáragyagról beszél a Biblia, és a 43. vers Dániel 2.43-ban, hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel, milyen az agyagcserépnek a Héber Bibliait azt mondja, hogy sáragyaggal láttad elegyülni. Azok emberek magáltal vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, mint hogy a vas nem egyesül a cseréppel. Szerintetek mi ennek a jelentősége, hogy először az agyagnak formája a fazekas agyagáról beszél a Biblia, utána pedig már sáragyagról beszél. Erre fogunk elmenni, igen. A nemzeteknek van kegyelmi idejük, még az embereknek is. Amíg fazekas agyagok a nemzetek, addig a kegyelmi idejük nem zárult le. Abba a pillanatban, hogy átvándoznak, megkeményednek sáragyaggá, onnantól elvesztik a kegyelmi idejüket. Ez a sáragyag, ez egy olyan agyag, ránéztem, az ilyen piszkos, kidobnivaló, értékes semmi. Ilyen agyag ez a sáragyag. Ahogy mondtad, amíg a Jézus Krisztusunk, ő a fazekas mester, amíg benne vagyunk az agyagozó kezébe, a korongon rajta vagyunk, amíg Jézusunk formál minket, addig nem dob ki minket. Addig, amíg látja bennünk az akarás, látja bennünk, hogy belülünk egy jó cserépedény, egy jó porcelán, vagy egy jó tányér lehet, addig formáz minket. Nézzük is meg, mindent a Bibliával bizonyítsunk, Jeremiás 18. fejezetében mit ír az ige. Jeremiás 18, 1-től 6-ig olvasom az igét. Jeremiás 18, 1-től 6-ig. Az a beszéd, amelyet az Úr beszélt Jeremiásnak mondván, kelj fel és menj el a fazekasnak házába, és ott közlöm veled az én beszédemet. Lemennék azért a fazekas házába, és ímé ő edény készít vala a korongon. És elromla az edény, nem az Isten romtotta el, magától romlott el az agyag edény, ez zárójelbe, amelyet ő készített vala, és amely mint agyag volt a fazekas kezében, azonnal más edény készített belőle, amit a fazekas jobbnak látta megkészíteni. És szól az Úr nékem mondván, vajon nem cselekedhetem én veletek úgy, mint a fazekas, ó Izrael háza? Ezt mondja az Úr, ímé, mint az agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben, ó Izrael. Tehát, amíg a fazekas agyagról beszél a Biblia, addig az Isten dolgozik rajtunk, nem hagyott el, formál bennünket, kegyelmi ideink nem járt le, szerencsére. Van még egy ige, Ézsaiás 64.7, ugyanez a fazekas agyagáról kapcsolatosan, Ézsaiás 64.7. Na megvan akkor.
Most pedig, Uram, Atyám, igen? Vagy Te, mi sár vagyunk, és Te, ami alkotom, és Kezed munkája vagyunk, mi mindnyája.
Igen, itt a sárba, itt
sár...
A Héber Biblia is agyagot ír. Köszönöm szépen, mert újfogyást azt pont nem néztem, hogy a Héber Biblia. Ez jó volt, meg az angol Biblia, King James Version. De hát látjuk, hogy sáragyag, vagyis nem sáragyag, bocsánat, fazekas agyag van itt is, formálja az Úr, még formálja az embereket. Tehát Isten még dolgozik rajtunk, próbálja belőlünk kihozni a szépet, a jót, saját képmását, nem zárult le a kegyelmi idő. De nézzük meg ennek a sáragyagnak is a bibliai magyarázatát. Ezékiel 47.11. Ezékiel könyvének 47. versének a 11. része. Itt a Károlyi mocsarakat ír. Nem tudom, az új folytása mit ír? Ezékiel 47.11.
Tócsa. Meg
igen. A héber itt ugyanitt a mocsarakra, ugyanezt a sáragyagot, ez a sáros agyag, sáros agyagot használ, úgy ez a sáragyag és tócsái pedig meg nem gyógyulnak, sóhelyei lesznek. Tehát ez a sáragyag már nem tud meggyógyulni, ő már nem tud változni. Jób 30.19-22-ig, a másik sáragyagnak egy jó példája. Jób 30.19-22-ig. A héber, vagyis a Károlyi úgy írja, a sárba vetett engem. Az is úgy ír? A héber ezt úgy írja, hogy a sár agyagba vetett engem. Hasonlóvá lettem a porhoz és a hamuhoz. Kiáltok hozzád, de nem felelsz, megállok és csak nézel rám. Kegyetlenné változtál irántam, kezed erejével harcolsz ellenem, felemelsz szélne keresztesz engem, és széttépsz engem a viharban. Tehát látszik, hogy beszél itt jó könyvébe az ige, aki betült a sárba, sőt itt porhoz és hamuhoz is, itt a teljes megsemmisüléshez hasonlítja ezt a sáragyagnak az állapotát az Biblia. Tehát megnéztük a Bibliából, hogy milyen két agyagtípust használ Dániel próféta. Ennek fényébe szerintetek a Dániel 2.35-nél melyik agyagtípusról beszél az ige? Elolvasom. Akkor egyé zúzódik a vas, a cserép, réz, ezüst és arany, és lőnek, mint nyári szérűn a polyva, és felkapázokat a szél, és helyük nem találtatik azoknak. Az a kő pedig, ami leüti az állóképet, nagy hegyé lő, és betölti az egész földet. Tehát akkor ez melyik agyagtípusról beszélünk? A sáragyagról. A piszkos, kidobni való, megvetni való sáros agyagról, ami már az Úr Jézus nem akar dolgozni, ami már nem tud dolgozni, mert nem akart. Ez a kő, ez a sáros agyag megkeményedett, úgymond. Piszkos lett. Akkor nézzük meg, hogy is történhet, hogy sáragyaggá változik ez a fazekas agyag. Érdekes dolog, nem? Ez a próbaidő, hogy fog lezárulni a fazekas agyagnak számára. Dániel 2.43. Olvasom. Hogy pedig vasat együlve láttál sáragyaggal, azok emberi magáltal vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, mint hogy a vas nem egyesül a cseréppel. Itt a keveredni szót írja a Biblia, ott is. Ez a héber ilyen folytásokat használ, ez angol, hogy sign the pledge, nem sok mindenkinek mond valamit, magyarul elkötelezni magadat, felajánlást tenni, ígéretet tenni valakihez, vagy valaminek, oda ajándékozni magunkat, hitelesít, ezt jelenti, hogy egy ilyen elkötelezettség, felajánlás ígéretnek meg kell születnie a fazekas agyag és a sáragyag között, hogy átváltozzon a sáragyaggá a fazekas agyaga. Kell egy dokumentum ehhez, egy hírásos feljegyzés, amit aláír a fél, hogy ez így fog elkötelezem magam e felé, ennek az irányába, ennek a gondolatnak, ennek a iránynak, az irányelvnek az irányába akarom magamat tenni. Mit gondoltok, Hogy írja az ige? Ki fog uralkodni ebbe a keveredésbe? A vas vagy az agyag? Kinek van ereje uralkodni? A vas, ugye? Hogy írja az ige? A 41. vers. Dániel 2.41. Hogy pedig a lábakat, az ujjakat részint fadekas agyagból, cseréből, részint vasból valónak látták, a birodalom kétfelé oszol, de lesz benne a vasnak erejéből, amint láttad, hogy a vas elegyül volt az agyagcseréppel. Tehát a vasnak van ereje, ugye? A vas irányít, a vas mondja meg a dolgokat, így köznyelvesen mondva. Ő fogja vezetni. Mit gondoltok, milyen, biztos emlékeztek rá, milyen nagy egyezmény jött létre 2015 végén, amit a föld nemzetei, az agyagok, ezek aláírtak. Párizsi éghajlat, vagy klíma egyezmény. Most kinyomtattam. 195 ország van rajta, ebből 181 már aláírta. Érdekes módon. Ki nem írta alá? Angola, Irak, Irán, Jemen, Kirgisztán, Üzbegisztán. Nem tudom, hogy miért nem ezek írták alá, miért nem még, de biztos, hogy előbb-utóbb alá fogják írni. Mi ennek a párizsi klímaegyezménynek az alapja? Nem tudom, emlékeztek-e rá. A Laudato Si. A pápa, Ferenc pápának az első enciklopédiája, önálló enciklopédiája, ami az alapja, a gyökere, a magja ennek a párizsi klímaegyezménynek. Látja, és érdekes, a Vatikán nem írta alá ezt az egyezményt. Ő csak mint megfigyelőként volt jelen ezen az egyezményen, nekem ez is nagyon furcsa. Majd azt mondják, hogy aláírják, de még nem írták alá. Látjátok, hogy kezd a vas elegyülni a gyaggal? Próbálkozik? A vas irányít, a vas mondja meg, hogy mi legyen, és erre az sok nép, a nemzetek, az agyag pedig beállnak a sorába. 2015. december 2-án a Time írja, a világvezetőinek kötelező hallgatni a pápára a klímaváltozásban. A Fox Channel 2015. december 6-án, ha a párizsi tárgyalások megfeneklenek, a pápának, ez szabad fordítás, kicsit óvatosan fogalmaztam, a pápának kéne kicsit megpiszkálni a tárgyaló feleket. Ő egy sokkal erősebb szót használott a újságba, oldalba döfni, hogy mutatni, hogy írjátok alá. Az aláírás megtörtént, következő címlap, a jezsuiták ezt kiáltják, megvan az egyezmény. A pápa dicsőíti történelmi jelentőségi párizsi egyezmény aláírását, tehát látjátok, hogy keveredik az agyaga a vassal. Azt írják, mikor a nemzetek elfogadják a pápáknak a hatalmát, a dogmáit, a tanításait, a hierarchiáját, akkor kezd úgymond átalakulni a fazekas agyag ebbe a sár agyagba. Akkor kezdenek úgy megkövülni. A kegyelmi idejük lezárul. 2017-ben Donald Trump, nem tudom, biztos tudjátok-e, Amerikát kivette a párizsi egyezményből. Akkor Kína is kilépett azóta, már nem hiába most Kína és Amerika között van nagy baj, és majd a pápa tesz rendetbe, de ezt csak mellékesen mondom. 2017-ben, nem tudom, ismeritek, ezért fölélegezhetünk szerintetek? Időnk van még? El lett napolva? Nancy Pelosi, ő egy amerikai demokrata, ő 2015-ben nagy szerepet játszott a pápának az Amerikából való meghívásán. Most néztem utána, hogy most lesz a választás, és nagy valószínűséggel ő lesz a kongresszus képviselőinek az elnöke. Tehát ő lesz a harmadik ember a Amerikába, a hatalmi sorrendben. Ő azt mondta, hogy 2017. június 2-án mondta, hogy Trump megsértette Istent azzal, hogy visszalépett az egyezménytől, ez a szép harmónia felborult, és diszharmónia jelentkezett. Szabad fordításom, de ezt jelenti. Ő a harmóniának, egységnek, összhangnak nevezte ezt az egyezményt, amit Trump fellökött. 2018. november, ez most egy hónappal CNN, Nancy azt tervezi, hogy szorgalmazza, és hogy újraéleszti a Párizsi Egyezményt Amerikába. 2018. november 15-én diákok tüntettek a kongresszusban, hogy védjék a földet azáltal, hogy a Párizsi Egyezményt újra elfogadtatják Amerikával. Én meg is néztem ezt a 2018-as felvételt, 15 perces videó a YouTube-on, ott ülnek, ott hát mondjuk skandálják, hogy Nancy, éneklik, hogy veled vagyunk, Nancy, segítünk téged, és több százan, és emberek, rendőrök egyesével viszik el őket, de ennek van, lesz hatása, és van hatása. Ellen White-tól idéznék, nagy küzdelemből, bebizonyosodott, hogy az Egyesült Államok az a hatalom, amelyet a bárányszarvú fenevad jelképez, és hogy ez a profécia akkor fog teljesedni, mikor az Egyesült Államok kényszeríti a vasárnap megtartását. Egy nap megünneplésére Róma a maga felsőbbségének elismeréséként tart igényt. De nem csak az Egyesült Államok fog meghódolni a pápaság előtt. Róma befolyása azokban országokban, amelyek egykor elismerték főhatalmát, korán sem szűnt meg. A profécia pedig megjövendőli hatalmának visszaállítását. Az a halálos seb meggyógyítaték, és csodálván az egész föld követi a fenevadat. Imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe. Mind az óvilág, mind az újvilág vasárnap tiszteletével, amely kizárólag a római egyház tekintélyén alapszik, hódolni fog a pápaság előtt. Mi az újvilág? Mi az óvilág? Tudjátok, tervés testvérek?
Európa.
És Ázsia? És mi az újvilág?
Amerika Egyesült Államok.
Én azt mondanám, hogy Közép-Amerika, Dél-Amerika, Észak-Amerika, sőt még a Karib-szigetek is. Nem hiába Dél-Amerika az egyik legnagyobb katolikus földrész. De én most csak Európáról beszélnék most egy kicsit. Hogy fogja a pápaság elérni, hogy a törvényeket az ő kedve szerint alakítsák szerintetek? Amikor a fazekas agyaga átváltozni sáragyaggá. Megint a nagy küzdelemből olvasnék, 235. oldaláról. Amikor rendjük tagjaiként jelentek meg, kegyességet színleltek, elmentek a börtönökbe és a kórházakba, szolgáltak a betegeknek és a szegényeknek, a világ megtagadását színlelték, és Jézus nevét viselték, aki széllyel járt, hogy jót tegyen. De a fethetetlenség látszata mögött sokszor a legbűnösebb és legszűnyűbb szándékokat rejtegették. A rend egyik alapelve volt, ugye zsuita rendről beszélünk, hogy a cél szentesíti az eszközt. Ez szabály szerint a hazugság, lopás, hamis eskü, gyilkosság nem csak megbocsátható, de dicséretes is, ha az egyház érdekeit szolgálja. A jezsuiták különböző címek mögé rejtőzve felbukkantak az állami hivatalokban, felkapaszkodtak a királyi tanácsok sok székébe, és alakítják a népek politikáját. Alakítják a népek politikáját. Halljátok? Alakítják a német nagy küzdelem. Szolgák lettek, hogy gazdájuk után kémkedjenek. Jezsuiták hamar behálózták egész Európát, és amerre jártak, a katolicizmus új életre kelt. Lehet egy csárdásban két dudás? Mi történik a reformációval, ha a katolikusok újraébrednek? Beállnak a sorba, eltűnnek, ugye? Tehát ahol a katolicizmus újraéled, ott a reformációnak, a reformátusoknak nem sok esélyük van. Nem tudom, hallottatok-e már a Komece nevezetű szó összetételről. Ezt nektek elküldte Alex, ugye? Ugye, mintha mondta volna. Nem. A katolikus egyház az Európai Unióban. Ez a szó összetétele ennek a szervezetnek. Majd honlapjuk is, megnéztem, a komece.eu. Azzal kezdődik az a honlapjuk, majdnem hátas dobtam, hogy a Komece ellenőrzi, figyeli, közreműködik az EU törvények, a következő EU törvényeknek szabályozásának kialakításában. Migráció, etika, kutatás, egészségügy, gazdaság, fenntartható fejlődés, igazság, alapvető jogok, kultúrák közötti párbeszéd, oktatás, vallásszabadság. Rákerestél? Ugye ott van?
Igen,
németül. Én hátast dobtam. Mán ezek a katolikus beállítottságú, katolikus, inspirált emberek már ott vannak és alakítják ezeket a törvényeket. A Római Püspöki Konferencia, ez a COMECE, ez Római Püspöki Konferencia kiadta ezt a dokumentumot 2018. októberében, azért annyira friss. Angolul van írva Shaping the Future World, a shaping azt jelenti az első szó alakítani, alakítás. Emlékeztek, mit olvastunk itt Ellen White-tól nagy küzdelemben? Alakítják a népünk. Ennyire nyilvánvalóan kiírják. Alakítjuk a jövőnek a munkáját. Ez, és ezen a délutáni óra, 5 percünk van, ennek a dokumentumnak az elemzését akartam délutánra hagyni, de elmondom a lényegét 5-10 percben, ha van időtök még. Ez a dokumentumot a következő jövő évi Európai Parlament megválasztott embereinek szánják oda. Együtt akarnak dolgozni velük, hogy alakítsák a társadalom munkáját. A bekezdésbe olvasom, próbáltam fordítani jól őket a harmadik oldalon. Mivel a folyamatban lévő átmenet, amelyek átalakítják társadalmainkat, ez az átmenet, ez a migrációtól kezdve a digitális átváltozás, a sok ilyen átváltozás folyamatot írt le. A Püspöki Konferenciák Bizottsága arra ösztönzi az uniós intézményeket, hogy közös európai irányjeleket dolgozzanak ki annak biztosítása érdekében, hogy mindenki és mint a társadalom egésze részesüljön ezekből a változás előnyeiből. A Püspöki Konferenciák Bizottsága a katolikus ikletettségű intézményekkel közösen dolgozták ki ezt a dokumentumot. Az a célja, hogy együtt dolgoznak a következő EU parlamenttel és a nemzetközi munkaügyi szakszervezetekkel, vagyis szakszervezetekkel. Nem tudom, emlékeztek el, hogy Ellen White írja, amikor a szakszervezetek újra hatalmat fognak kapni. Magyarul nem tanultam meg a folytását, de a Manuscript Release 4. kötete írja ezt, amikor hogy a szakszervezetek lesznek az egyik oka annak, hogy azok a szörnyű idők eljönnek a világ végére. A szakszervezetek fogják okozni azokat a szörnyű erőszakokat, amiket még nem látott a világ. Ezt írja a szakszervezetekre, ezt írja Ellen White, itt az idézetek, hogy hol. Nem tudom, tudtátok már, hogy 1877-ben be akarták vezetni a vasárnap törvényt a szakszervezetek?
Igen.
Igen? Akkor csak az Isten kegyelméből lett az, hogy nem fogadták el. Biztos is. A 27. oldalról idézek egy újat megint. Az EU-nak kicsit könnyíteni kell a szakszervezeteket és a munkavállaló szervezetek feltételein, hogy jobban képviseljék az alattuk dolgozók érdekeit, és lehetővé tegyék számukra, hogy jobban részt vegyenek a szociális párbeszédben.
Ezt akarják megmagyarázni most.
Ez az embereket nagyon dolgoznak, hogy nem gondolkodnak.
Látjátok, hogy történik, ahogy teljesedik a profécia, amit Ellen White megírt? Ellen White-tól idézek, SM2. Utána tudok nézni, hogy honnan. Szemelvénynek, igen, második kötetét. Az idő rohamosan közeleg, amikor a szakszervezetek elnyomó uralma jutnak. Az újra és újra arra utasít, hogy népünk vigye ki családjait a városokból vidékre, ahol megteremtetik saját életüket. A jövőben az adás és a vétel problémája igen komoly lesz. El kellene kezdenünk figyelmezni az újra és az újra adott utasításokra. Menjetek ki a városokból, a vidéki területekre, ahol a házak nem állnak egymás mellé hegyi hátán, és ahol szabadok lehetnek az ellenségek beavatkozásától. Ezt írja Ellen White. 16. oldalról idézek megint. Közös pihenőidők, amelyek mentesek a termeléstől és fogyasztástól, és amelyben az egész társadalom képes megpihenni, sok EU államban támadás alatt van. Vasárnap, melyet szokások és hagyományok... Figyeljétek? Nem azt mondja a Biblia. Nem azt mondja a Biblia. Most mondja a Biblia. Szó sincs Bibliáról. Szokások és a hagyományok miatt. A vasárnap, amelyet a szokások és a hagyományok minden EU államban megtartottak pihenő napként, ezt nem is tudtam, 1996-ig Magyarországon is akkor gondolom védelem alatt álltak? Emlékeztek ti erre? Olyan, hogy nem Magyarországon, csak a többi országban. Most csak egy nappá vált, amikor minden...
Nem volt munkanap.
Nem volt munkanap.
Nem.
A vasárnap. 96, múlt rendszerben.
Nem, volt
már a múlt rendszerben itt a kommunizmusban.
Így van. Az üzlet akkor, mint most nyitva van, nyitva a vasárnap, mint akkor.
Így folytatja ez a dokumentum. Most csak egy nappá vált, amikor minden nap, minden nyitva van. Felgyorsult világban szükség van egy nyugalomnapra, hogy pihenjünk, bekapcsolódjuk a közösségi munkába is, amelyet családunk és barátainkkal együtt tölthetünk.
Semmi olyan, hogy
teljesen jó, nem? Nem jó, Katil? Hát ez lenne a jó nekünk is, hogy együtt legyünk, bekapcsoljunk barátokkal, családdal. Látjátok, mennyire alattomosan próbálja behízelegni magát a dokumentumok? A 17. oldalról idézek. Annak érdekében, hogy válaszoljunk a munka változó világára, európai politikai szereplőknek egy világos és közös elképzelése van szükségük. A katolikus társadalmi tanítás szemüvegén keresztül, vagy szemszögéből nézve, itt azt használják, hogy ezt a lencsét vegyék fel magukra, és így nézzék. Hiszünk egy olyan tisztességes, fenntartható és részvételen alapuló munkavilágának jövőképében, amely mindenki számára integrált emberi fejlődést szolgálja, hozzájárul a befogadóbb és virágzó társadalomhoz. Halljátok, hogy azt így erre kell menni, nagyon szépeket mondanak, igen, de az ő szemüvegén keresztül legyenek szívesek nézni. És mi a katolikus egyháznak a fő, amit védelme, mindent mi a közjóért teszünk. Common good, angolul így mondja. Minek az érdekében teszik mindezt a katolikus egyház? A közjóért. Ezeket az intézkedéseket a közjóért kell megtenni. Tudjátok, mennyire védik a közjót? Hogy még a halálos ítélettől sem riadnak vissza. Sőt, azt mondják, a katolikus heráldi 2017. május 16-án azt mondta, igazat szólva a katolikus tanítás sosem tiltotta a halálbüntetést. 12. Pius pápa Pius pápától idéznek, ezután fenntartják az állami hatalmat maguknak, vagy azt a jogot, hogy megfosszák az elítélt embert az élettől, amikor már bűnei miatt elidegenítette magát az élethez való jogtól. Hogy milyen bűnök azok, amik... De megmondhatja azt, hogy neked már bűnös vagy, neked már nincs az élethez való jogot. Elvesszük. Tessék? Valószínűleg fogunk kimenni. Van még egy pár ilyen jó idézet, ha még meg akarjátok hallani. Igazából ez nagyon fontos. Ugyanúgy benne van ez az idézet, hogy cannot buy, cannot sell, nem adhatnak, nem vehetnek. Értitek a jelenésekből? Mit jelent ez? Benne van. Csak múlt időben Bautor szólt, meg tudom neked mutatni. A halálbüntetés néha támogatja a közjót. Akvinitus Szent Tamás ezt mondja, ezért ha egy ember veszélyes és fertőző a közösségre bizonyos bűn miatt dicséretes és előnyös, hogy megkerülni a közjó megóvása érdekében. Nem ezért ölték meg Jézust is, inkább egy ember halljon. És hol vezetett? Ami nagyon érdekes, azt írja, ezt csak folytott, ez délutánra gondoltam, a 17. oldal, hogy ennek a dokumentum, ez egy ajánlás, amit szeretnének, ha az uniók vezetői elfogadnának. Azt írja, 2017-ben volt az első olyan nagy lépés, amit nem tudok pontosan, hogy mi, az európai jogoknak a pillérébe, ezt nem tudtam még utána nézni, hogy mire gondolnak itt, és ehhez számítva 5 éven belül a Next 5 years. Következő 5 éven belül szeretnék ezt, ami ide beírva van, vagy bevezesse az Európai Unió. A 2017-re óta számolunk, kedves testvérek, az 2022-t jelent. És itt kimondottan vasárnap törvényről írunk. Értitek, miért volt ennyire fontos nekem ezt elmondani? 2017-től 5 éven. Ez most Antikrisztus, vagy a pápaságnak a timetable-ő. Én nem mondok semmit, lehet Isten kegyelmes is, hogy hamarabb elő, lehet Isten kegyelmes is, később lesz. De a világi katolikus vezető, világ és a katolikus vezetők azt szeretnék, ez a dokumentum 2022-ig el legyen fogadtatva az Európai Unióba. Mit mond a Biblia, hol fog először a vasárnap törvény kialakulni? Igen, Egyesült Államokba. Itt a törvény, ez azt mondja, hogy Európának kell vezetni, Európának kell megmutatnia a vasárnap törvényt, hogy bevezetik, de mint tudjuk, Bibliába Amerika fogja. Ez azt jelenti, hogyha Amerika és Európa 2022-ig beszeretné vezetni a vasárnap törvényt, akkor Amerika sokkal korábban. Ha már ennyire közel vagyunk, mi Európa, amiről Amerika még közelebb van. Azt nem tudjuk, hogy ott milyen fű alatt mik mennek, milyen tárgyalások, milyen megbeszélések, de hogy Amerika az igazság és a vallásszabadság fellegvára el fogja veszíteni ezt a két alappillérjét, ez, ha ez igaz, és 2022-ig Európa bevezetik, akkor 2022-kor vagy előtte pedig Amerikába fogják bevezetni, a kedves testvére.
Ezt a kazettán
mondtad?
Vagy
mit?
Ezt, amit most mondtál, ezt az összefüggést a kazettán.
Ezt ő mondta, de ez Európára vonatkozik ez a szabályozás, az Európai Parlamentre, Európai Uniónak a parlamentére, és ide van beírva, hogy ezt 2022-ig szeretnék elfogadtatni az Európai Unióval. Tehát, hogyha én abból gondolja, ez a lelkész, aki mondta, igen, hogy akkor Amerikában meg előtt, Amerika meg előtte fogja ezt elfogadni. Ezt ő mondta. Még egy pár gondolat, kedves testvérek. A Maranátából idézek. A hamis nyugalomnak megünneplését ellenőrző törvény az egész világon érvényes lesz. Ha majd Amerika a vallásszabadság országa erőszakot követve az emberek lelkiismeretén és a pápasággal egyesülve arra kényszeríti polgárait, hogy hamis szombatot tiszteljenek, akkor a Föld minden népét ráveszi példája követésére, tehát Amerika fogja először bevezetni. Más nemzetek az Egyesült Államok példáját követik majd, bár Amerika jár majd elől, mégis ugyanaz a válság következik el a népünkre a világ valamennyi részén. Látjátok, 2018. november 27-e, 3 hetes cikk. Katolikusok nem bújtatva, hanem nyilvánosan megmondják az EU vezetőknek, hogy engedniük kell, hogy a katolikusok alakítsák az EU törvényt. Ez 2018. november 27-én a Vatican News írta ezt címébe. 2017. márciusában a pápa szorgalmazza, hogy visszatérjenek az EU vezetők a gyökerekhez. Úgyhogy a beszédébe megemlíti, hogy a pápa emlékezteti az EU vezetőket, hogy ők keresztények, katolikusok, gyökerekre nézve. Tehát vissza kell néznük. Kedves testvérem, most azzal szeretném bezárni, hogy mi itt belül harcolunk női felszentelésekkel, más problémákkal, kérdések, de úgyse ez számít. Ha itt a Antikrisztus, a sátán, a pogányság ennyire időt leírt 2022-ig szeretnék a vasárnap tárványt, van nekünk erre időnk, hogy itt belső harcokkal legyünk? Amíg belső harcok vannak, addig nem tudunk menni a misszióba. Egységesnek kell lenni a gyülekezetnek, egységesnek kell lenni az egyszáznak. Ők látjuk, hogy mennyire siettetik életbe lépni ezeket a szabályozásokat. Ez még csak egy ajánlás. De én tudom, hogy előbb-utóbb nem sokára el is el lesz fogadtatva, ezt írja a Biblia is. Ennyire sietnek. A Biblia szerint nekünk hogy kell készülnünk, mennyire kell sietetnünk magunkat találkozni az Úr Jézussal. És ha még egy nagyon érdekes dolog jutott eszembe, hogyha van egy percetek még meghallgatni, Dániel 2, 43. hogy pedig vasat egyesülve láttal agyagcseréppel, már sáragyaggal, azok az emberi magáltal vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, mint hogy a vas nem egyesül a cseréppel. Itt az egyesülés szó ugyanaz, amit a Ádám és Évánál használ a Biblia, hogy ketten lesznek ketten egy testé, tehát egyesülnek szexuálisan. Hogyha egyesülnek, de nem házasok, az mi? Menjünk el Jelenések 18. részének 3. fejezetéhez, 3. verséhez, Jelenések 18. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodának, és a földnek kalmárai. Látjátok, hogy az ige mit össze lehet vetni az igét igével, mennyire egyértelmű? Nem egyesülnek, de együtt élnek. Ellentétje Ádám és Éva példájának, paráznaság. Kedves testvéreim, az a kérdésem, hogy mennyire komolyan vesszük meg ezeket az igéket, és komolyan mikor szeretnénk. Itt az ideje, hogy felvértezzük magunkat a Szentlélekkel, és ezek még nem a hangos kiáltás, nem mondanám azt, de ezek egy kis ébresztők, ami tíz szűz példázatába a testvéreknek, hogy felébredezzenek, gyűjtsenek, még van idő, még van kegyelmi időnk, még nem zárult le a kegyelmi időnk. Erre kérem az Úr Jézusot, hogy segítsen meg bennünket. Amen.